Erős vár a mi Istenünk! Kedves testvérek, a mai Isten tiszteltünket kezdjük énekes könyvünk 67-es számú énekével. 67-es éneket énekeljük. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön énekes könyvünk 35-ös énekét énekeljük. Eki énekes könyv 35-ös éneke lesz a liturgia énekünk. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess igazságodban és taníts engem, mert Te vagy üdvözítő Istenem. Amen. Készítsétek az Úrnak útját, mert megjelenik az Úr dicsősége, és mindenek egyszerre meglátják, így szól az Úr. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy hozzám irgalmas, és téríts meg szereteteddel az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Rendesedjünk el, imádkozzunk. Jöjj, Urunk, és védj minket hatalmadba, hogy megszabaduljunk a bűnátkától, és üdvözöljünk a Te megváltó erőddel, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodsz örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre a vasárnapra, advent első vasárnapjára, oltár előtti felolvasásul rendelt. Azt az igét, amelyet megírva Máté evangéliumában találjuk, annak 21. fejezetében, az első verstől a 9. a következőképpen. Isten igéjét tehát Máté evangéliumából olvassam a 21. fejezet első versétől. Amikor közeledtek Jeruzsálemhez és Betfágéba, az olajfák hegyéhez értek, Jézus elküldött két tanítványt, és ezt mondta nekik. Menjetek az előtetek fekvő faluba, és ott mindjárt találtok egy megkötözött szamarat a csikójával együtt, oldjátok el, és vezessétek hozzám. Ha valaki szól nektek valamit, mondjátok meg, hogy az Úrnak van szüksége rájuk, és azonnal elengedi azokat. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék a próféta mondása. Mondjátok meg Sion leányának, íme királyod jön hozzád, szeriden és szamáron ülve, igavonó állatcsikóján. A tanítványok elmentek, és úgy cselekedtek, ahogy Jézus parancsolta nekik. Oda vezették a szamarat a csikójával együtt, ráterítették felső ruhájukat, Jézus pedig ráült. A sokasság legnagyobb része az útra terítette felső ruháját, mások ágokat vagdaltak a fákról, és az útra szólták. Az előtte és az utána menő sokaság pedig ezt kiáltotta. Hozsánna a Dávid fiának, áldott, aki jön az Úr nevében, hozsánna a magasságban. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és holtakat. Hiszek szent léleknek, hiszen az egyetemes Anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvérek, első vasárnap révén köszöntjük az elmúlt hónapban születetteket, fogadják a testvérek szeretettel a születésnapi köszöntést.
Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, és először is egy diaporámát készítettünk újra.
A Misi bácsi érdekel, hogy nem tudom, ki lehet ülni, de ha nem, akkor sincs vicc. És akkor a
Imer bácsi.
Imer bácsi.
Ki ülőzzen, ti hogy látjátok akkor?
Isten kegyelméből Advent első vasárnapja van, a legtöbb családban meggyújtjuk a gyertyát a bosszúkon, és emlékezünk arra, hogy nem sokára itt van a karácsony ünnepe, amikor az Úr Jézus Krisztus értünk földre jön. És mindenki más körülmények között tartja, hiszen tudjuk, hogy nagyon sokan vannak közöttünk, akik betegek, valahogy a halálbölgyében járnak, de vannak egészségesek is, fiatalok, idősek, vannak kocakrakók és vannak már megszülettek, és nagyon sokan vagyunk, akik otthon vagyunk, valaki dolgozik, valaki túlterhelt, valaki munkanélküli. De mindenkinek az adott körülmények között kell jól megélni ezt az időszakot, az Úr Jézus Krisztus várását és ezt a várakozást, és annyiszor elhallatszik, hogy mi az ajándékok utáni hajhászás történjen. Felte jó, mint kis apróságot lehet, hogyha akarunk, és személyre szóló, de igazából ne ezt töltse ki az időnket, az életünket, a lelkünket, a gondolatainkat, vagy a főzés, hogy mit főzünk, reszeljünk. Lehet, hogy szeret kenyeret is, de a szeretetből fakadó. És csak annyira szólunk így egy pár szót adventesre, hogy még most van a kezdőpont. Ne roncsuk el ezt az időszakot, ami előttünk áll. Illetve nyáron olvastam egy könyvet, ami Ámosz prófétáról szól. A szerző bibliai személyeket sorakoztat fel, és nagyon közel hozza ezeket az embereket hozzánk. És Ámosz nagyon megérintett, mindfég azért, mivel ő a két ország miután ketté szakadt, Júda délen, Izrael északon, Izraelbe kellett mennie ítéletet hirdetni a népeknek. Azért, mert megromlott az életük. Parátnálkodtak, bordélyházék voltak, rétegeskedtek, bárványokat imádtak, veszekedtek, vitatkoztak, de hát ezek már a tettek, a cselekedetek, amik a gondolatainkból fakadnak és hihatnak. És az emberek nem hittek neki, voltak azért közöttük, de nem hittek és nem tértek meg Istenhez. És Isten azt mondta, hogy ha nem térnek meg, akkor jön az ítélet. Eljön az idegen nép, és fogságba húzolja őket. Terhes asszonyaikat felhasogatja, egymás húsát teszi, és nagyon sok rettenetet hír, de Ámosz próféta. És engem ez nagyon megérintett, azért, mert Isten engem nyírterekre helyezett, már a családi szempontból is. És a nyírtereki emberek nagyon fontosak számunkra. Ezért voltak a különböző missziók, az ifjúságjóra, amit most csinálnak itt a gyülekezetben, az angol nyelvoktatás. A diétedúság ezért ment szép nyírterek minden emberéhez, hogy legalább egyszer hallják az örömhírt, hogy tisztán és igazán. És jelen pillanatban otthon vagyok, két kisgyerek, és úgy érzem, hogy kicsit megkötöttek, és nem tudok hirtelen lépni és mozdulni, és ahogy én aktív életet éltem eddig, hogy csak felpattantam a biciklire és mentem, ezt úgy értem, hogy kicsit úgy bedártam, és most nekem azt a missziói területet kell, vagy azt a missziói területet látom, ahol éppen vagyok a gyermekeink körében, a szomszédaink körében, vagy pedig a család, rokonság, vagy az utcember, akivel találkozunk, hogy mindenki hallja azt, hogy az Úr Jézus értünk jött, ami bűneinkért halt meg, és hogy minden ember felsősége legyen megtérésre, mert a Biblia minden szava igaz, és minden proféciája beteljesedett. És az is igaz, hogy Jézus vissza fog jönni, és eljön az utolsó ítélet. Meg egyszer meghalunk, és oda kell állni, Isten ítélő széke elé, és hogy ez fontos, és ne úgy járjunk, mint Izrael, akik nem hittek Ámosznak, és bekövetkezett, hanem most higgyünk, most van a kegyelem ideje, most térjünk meg Istenhez, és így haladjunk tovább. Most egy éneket szeretnénk énekelni, és azt szeretnénk, hogy a gyülekezet is kicsit bekapcsolódjon, erősítse egyrészt a mi hangunkat is, másrészt akkor itt közösen köszöntjük a születésnaposokat.
Thank you. Ézsaiás könyve 9. fejezet első versétől olvasom a 6. versig. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. Halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömet szerzel neki. Úgy ürülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak ürülni. Ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osszanak, mert terhes igáját a hátát verő botot, a sanyarkatójának veszélyét összetöröd, mint minden napján, mert minden dübörögő menetelő csizma és vérászata köppenyeg elég és tűz martaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú aratik nekünk, az uralom az ő vállán lesz. És így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A sereget urának féltő szeretete viszi véghez ezt.
Az adventi időszakban egy kis lányát látogatta a nagypapáját. Kislány meglátogatta a nagypapáját. Figyelj, hogy kifarag egy játszófigurát. A karácsonyi történet néhány más szereplője már készen állt az asztalon. Az idő múltával a kislány elfáradt, és még nézelődés közben elszenvedett. Álmában megelevenedtek a figurák, úgy tűn neki, mintha ő is ott lenne közöttük.
Három dolgot szeretnék kérni tőled.
Az új kabátomat, a villanymozdonyomat, meg a szép színes kézeskönyvemet.
Nem, ezekre nincs szükségem. Add ide nekem a legutolsó iskolai dolgozatodat.
De hiszen a tanár azt írta, hogy elégtelen.
Éppen ezért van rá szükségem. Mindent mindig ide akarsz nekem hozni, amire azon ráírva, hogy elégtelen.
Hát, nem. De ha ezt szeretnéd, akkor odaadom.
Másodikként szeretném megkérni a teljes bögrédet.
De hiszen azt meg eltörtem.
Mindig mindent ide akarsz nekem hozni, ami az életedben eltört. Harmadikként pedig a válaszodat szeretném megkapni, amelyet akkor adtál, amikor édesanyád a teljes bögre felől érdeklődött.
De hisz nagyon jól tudod, hogy hazudtam, amikor azt mondtam, hogy lehetettem. Valójában én szándékosan adottam a földre.
Igen, szeretném, ha mindig idehoznám nekem az összes hazugságodat, makacságodat, mindazt a rosszat, amit a fiatalban elkövetje, hogy megbocsássak, és hogy segíthessek, hogy meggyógyítsalak és megváltoztathassalak.
Ekkor a kislány felébredt, és egyszerűen megértette, hogy miért kürkel Isten a fiát a földre, míg megváltó. Hogy minden ember elégtelen, törött és gonosz dolgot meggyógyítson és megváltoztasson. A végén pedig szeretnék köszönteni a születésnaposokat. Egy igéslapot fog egyébként mindenki kapni az Isten tisztelet végén, amire egy-egy ige van a Bibliában, illetve a hátradala egységes, királyod érkezik, fogadod. A kérdés tehát ez, hogy fogadjuk-e az Úr Jézust, aki kopogtat a szívünk ajtaján, beengedjük-e az életünkbe. És most azt szeretnék kérni, hogy álljanak fel, akik novemberben ünnepelték a születésnapjukat.
Istenünk gazdag áldását kívánom a testvérek életére. Isten tiszteletünket folytassuk a 95-ös számú énekünk eléneklésével. Egy énekes könyv 95-ös énekét énekeljük. legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigéjét, úgy, hogy írva találjuk az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 17. fejezetében, a 22. verstől a 33-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben olvasom a 17. fejezet 22. versétől. Így szól Isten igéje. Pál ekkor kiállt az Areopágosz közepére, és így szólt. Aténi férfiak, minden tekintetben nagyon vallásos embereknek látlak titeket. Mert amikor bejártam és megtekintettem szentélyeiteket, találtam olyan oltárt is, amelyre ez volt felírva. Az ismeretlen Istennek. Aki tehát ismeretlenül tiszteltek, én azt hirdetem nektek. Az Isten, aki teremtette a világot, és mindazt, ami benne van, aki mennek és a fölnek az Ura, nem lakik emberkéz alkott a templomokban, nem szorul emberi kéz szolgálatára, mintha hiányt szenvedne valamiből, hiszen ő ad mindenkinek életet, lehelletet és mindent. Az egész emberi nemzetséget is egy vérből teremtette, hogy lakjon a föld egész felszínén. Meghatározta elrendelt idejüket és lakóhelyük határait, hogy keressék az Istent, hát ha kitapinthatják és megtalálhatják, hiszen nincs is messze egyikünktől sem. Mert ő benne élünk, mozgunk és vagyunk. Ahogyan a ti költőitek közül is mondták némelyek, bizony az ő nemzetsége vagyunk. Mivel tehát az Isten nemzetsége vagyunk, nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy kőhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az Istenség. A tudatlanság időszakait ugyan elnézte Isten, de most azt hirdeti az embereknek, hogy mindenki mindenütt térjen meg. Azért rendelt egy napot, amelyen igazságos ítéletet mond majd az egész földkerekség fölött egy férfi által, akit erre kiválasztott, akiről bizonyságot adott mindenki előtt, azáltal, hogy feltámasztotta a halálból. Amikor a halottak feltámadásáról hallottak, egyesek gúnyolódtak, mások pedig ezt mondták. Majd meghallgatunk erről máskor is. Pál ezután eltávozott közülük. Néhány férfi azonban csatlakozott hozzá, és hívővé lett. Közöttük az Areopágita Dionízos és egy Damaris nevű asszony, és velük együtt mások. Amen. Ez Isten igéje. Kedves testvéreim, mint ahogy már a mai napon is többször elhangzott, hogy advent első vasárnapja van, és hát ég az első gyertya adventi koszorún, meg hát nyilván nem itt értesültek a testvérek először arról, hogy advent vasárnapja van most, hanem mindenki úgy készült már, hogy advent első vasárnapját ünnepeljük ezen a vasárnapon. És egy olyan időszak, ami előttünk van, ez a 4 hét karácsonyi Krisztusunk születésének napjáig, mint ami az az évszázadot szimbolizálja, mint amit az emberiség eltöltött úgy, hogy az Istent igazából nem ismerhette. Mi 7 hét után közeledünk majd ahhoz az ünnepnaphoz, ahhoz a naphoz, amelyet úgy fogalmazhatunk meg, mint a világ legnagyobb eseménye, ami az Isten és az ember kapcsolatában történhetett. Ahhoz az eseményhez, ami megforgatta az egész világnak a gondolkodását. Hiszen az az Isten, aki addig ismeretlen volt, akit nem ismerhettek, az kijelentette magát. Fiában, az Úr Jézus Krisztusban. Óriási dolog, hogy az Isten megnyilatkozott. Óriási dolog az, hogy az Isten elmondta magáról, úgy, hogy megérthették az emberek. Az emberek nyelvén. Nem csak közvetítőn keresztül, hanem valóságban, egyenes adásban kerülhettek kapcsolatba az Istennel. Erről beszél igénk is, amelyből kiviláglik az, hogy az emberek mindig szerettek volna kézzel foghatóvá tenni az Istent. Szerették volna az emberek, hogyha közel kerül hozzájuk. Ezért csináltak maguknak bálványisteneket. Ugye itt az aténiaknál is látjuk, hogy Pál apostol meg is említi, hogy ezüstből, aranyból, kőből, fából, mindenféle anyagból képzőművészeti alkotásokat készítettek, és úgy gondolták, hogy az az Isten, mert szerették volna kézzelfoghatóvá tenni. ezért volt a termékenységnek Istene, ezért volt a bornak Istene, a vígasságnak Istene, hogy amikor valami történik az életükben, akkor úgy meg tudják ragadni, oda tudjanak fordulni, kézenfogható legyen az Isten. Ezért faragták a bálványaikat, ezért készítettek a bálványaiknak templomot, ezért végeztek áldozatot a bálványaiknak, ezért alakult ki az a rend a bálványok közül, körül, mert szerették volna, hogyha az Isten, a nem látható, a transzcendens világnak az Ura közel jön hozzájuk, kézzelfoghatóvá válik. Pál apostol Athénban találkozott ezekkel a fából, ezüstből, aranyból faragott, megformált istenekkel, az emberi elképzeléshez igazított istenekkel, mint ahogy írja ebben, ebben az igében is Pál apostol, és mi köze volt ez a teremtő Istennek, hát Pál apostol elmondta, hogy semmi köze nincs ahhoz az Istenhez, akiről ő tud beszélni. A teremtett világhoz, a teremtményekhez volt köze ezeknek az isteneknek, hisz erről a világról szólt, ennek a világnak a megélésének a segítségére voltak ezek. Meg is voltak ezzel az aténiek, de dolgozott bennük valami. Mint minden emberben a világ teremtése óta, hisz az Isten a teremtésben, a teremtésből fakadon belültette a szívünkbe az utána való vágyat, a vele való közösséget. És amikor az ember elszakadt az Istentől, ez a vágy fokozatosan ott volt be, el lehet nyomni. Háttérbe lehet szorítani, de ez a vágy, az Istennel való közösség vágya, ez mindig ott van az emberek szívében. Dolgozott az aténiakban, mint ahogy minden ember szívében is. Ez a vágyakozás a teremtő felé, az Isten felé egy oldhatatlan vágyakozás, amit próbálnak oltani az emberek, próbálnak semlegesíteni az emberek. És nem csak Krisztus előtt volt ez így, hanem sajnos a kereszténységben is. A kereszténység elindulása után, tehát amiután Krisztus megjelent és megismertette velünk a mennyei atyát, a keresztények is, hogyha hitre is jutottak, de az engedetlenség vagy az önfejűségük eltávolítja az Istentől. És ezért ebben az önfejűségben, balgaságaikban kárt szenvednek, szenvedéseket élnek át. Ott van a szívében az embernek mindig az, hogy de jó lenne az Istennel közösségben lenni. Ott van a vágyakozás az ember szívében, az Istennel való kapcsolat újraélesztése, az Istennel való kapcsolat felelevenítése. Még akkor is, hogyha ez nagyon nehezen megy az emberek számára, mert mindig le kell győzni mindazt, ami addig fölépült benne, az önfejűségéből fakadó rendszer, amit kiépített saját maga számára, az a tévút, amelyre elkanyarodott, és azon tévelyekbe járja, és ezért ebből sok szenvedést megtapasztal, mert a tévelyegésben erőpocsékolás folyik, energiapocsékolás folyik, és nincs öröm, nincs békesség, tehát nincs gyümölcse annak. Fáradtsága van, de gyümölcse nincs. És amikor az ember ebben a lehetetlen állapotban van, amikor meghalványodik az Istennel való kapcsolata, akkor ébred föl benne ez a vágy, hogy én szeretnék az Istennel közösségben lenni. És olyan jó ezt nekünk megtapasztalni, hogy Isten nem hagy bennünket sohasem magunkra. Kerülhetünk életünkben nagyon nagy mélységbe, kerülhetünk nagyon nagy távolságba az Istentől. A belénk ültetett Isten utáni vágy az mindig fordítja az életünket. Lehet, hogy csak az utolsó pillanatban, lehet, hogy nagyon nagy nyomorúság után, de a belénk ültetett Isten utáni vágy az ott van az ember életében. Sok emberrel találkoztam, aki úgy élt el az életét, hogy az Isten nem volt fontos számára, de akkor, amikor úgy összegezte az életét, akkor benne volt az, hogy én éreztem, tudtam, hogy nem így kellett volna berendezni, hiába valóság volt, és hogyha én akkor ott másképpen döntök. És ott volt benne az, hogy volt lehetőségem máshogy élni, volt lehetőségem kapcsolatot teremteni azzal az Istennel, aki meg tudná áldani az életemet, de elmulasztottam. És ott az utolsó pillanatban úgy világossá lesz számára, hogy mi az, amit elrontott. Az Isten utáni vágy abban az utolsó időszakban teljesen világossá lesz. Aztán sokan egy teljesen tönkretett élet után kerülnek oda Istenhez, és akkor éneklik azt az éneket, hogy nincs egy kéve a vállamon, tehát úgy jövök eléd, Uram, hogy semmit nem tudtam a felországon tenni. Mások pedig belekeserednek ebbe, és úgy halnak meg, hogy nem tudnak odafordulni az Istenhez. Nagyon sokféle bálvány felnőhet az ember életében, az egyház életében és a keresztények életében, és püspökünk fogalmazta így egyszer, nem is egyszer, hanem a püspöki beköszöntő beszédében mondta ezt, hogy ő találta-e ki, vagy átvette valakit, erre már nem emlékszem, csak azt mondta, hogy az egyházban a bálványimádás az álványimádásban mutatkozik meg, tehát még egyszer mondom, álványimádásban, mert hogy Sokkal könnyebb építeni, csiszolgatni a körülöttünk lévő tárgyi eszközöket, legyen az templom, épület, vagy bármiféle rendszer. Sokkal könnyebb ezt csiszolgatni, mint az élő Istennel való kapcsolatunkat erősíteni. És nagyon sokszor tapasztaljuk, látjuk ezt, hogy a kiüresedő templomokat csiszolják, építik, formálgatják az a néhány ember, aki ott van, és azt gondolja, hogy az az Isten tisztelet. Álvány imádás lesz, bálvány imádás lesz az ember életében, egyébként vallásos élete. És hogyha valaki nem veszi észre, hogy az álvány imádás az elviszi az Istentől, akkor olyan helyzetbe kerül, amikor az Isten áldása nem nyugodhat meg rajta. A mi gyülekezetünkben is itt van ez a veszély. Vannak szolgálataink, amelyek elindultak, nagyon sokszínű szolgálat. De hogyha ezek a szolgálatok szolgáltatássá lesznek, ezek a szolgálatok alapvetően ezek lesznek az életünknek a céljává, akkor összekeverjük azt, amit az Isten adni akar az életünkbe, és amivel megvalósíthatjuk azt. Ha az eszköz kezdjük el imádni, az eszközért élünk, akkor elvétjük azt, amiért az Isten azt az eszközt adta a kezünkbe. Tehát a mi gyülekezetünkben is itt van a veszély, ha nem is állványimádás, mert nem nagyon állványozunk most, de a szolgálatainknak a bálványozása, az ott lehet az életünkben, és tönkreteheti azt, amiről az Isten meg akar áldani bennünket. Tehát nehogy a célnál fontosabb legyen az eszköz, amit az Isten a kezünkbe ad. De kinőheti aztán bálványjá az ember életében magát, akár a munka is, vagy akár a karrier, a pénz, a család, kinőheti karrierré magát a gyerek, a szépség, a fiatalság, az, ami alapvetően elsővé lesz az ember életében, és úgy gondolja, hogy ez fogja megtartani őt, vagy ez fogja a boldogságát megadni, vagy ez lesz az alapja, megrengethetetlen alapja az életének. És ez alá rendelve mindent, és mindent ehhez igazít. Minden bálványán lehet az életünkben, amivel rendelkezünk, ami az életünkben benne van, ha nem úgy élünk vele, hogy azt az Isten elénk adta. És elveszítjük a célt, és az eszköz ez fontos számunkra. Mind nagyon fontos, amit az imént felsoroltam, de hogyha az lesz a cél, az lesz az alap, és ahhoz, az alá rendel mindent az ember, és ahhoz mér mindent, akkor eltéveszti a lényeget. Természetesen minden bálványimádó szívben ott lappang az élő utáni vágy, mint az előbb mondtam. Így az aténiak szívében is ott volt, és ezért a rengeteg istenség mellé, akit fából, ezüstből, aranyból, kőből faragtak, építettek egy oltárt az ismeretlen Istennek. Annak az Istennek, akit nem ismertek, de tudták, hogy létezik. Tudják, hogy van. Tudták, hogy szükségük van rá, vágyakoztak utána, ezért készítettek egy oltárt. Valóban sokan úgy beszélnek, és úgy tekintenek az élő Úrra, mint egy rejtőzködő Istenre, mint egy ismeretlen Istenre, mint a megismerhetetlen Úrra, és ez igaz is, mert nincs olyan emberi elme, amely fölfoghatná őt. Nincs olyan emberi gondolkodás, amely meg tudná fogalmazni azt, hogy kicsoda az Isten. Nem tudjuk fölfogni az ő nagyságát, az ő hatalmát, hisz olyan messze vannak a gondolataink, az Isten gondolata és az ember gondolata, mint a föld és az ég. Az Isten bolondsága sokkal nagyobb az ember bölcsességénél. Sokan úgy gondolják, hogy meg tudják fogalmazni, hogy kicsoda az Isten. Hatalmas nagy irodalma van, filozófusok törték az agyukat évezedeken keresztül azon, hogy megfogalmazzák mindezt. De nem tudjuk megfogalmazni, mert megismerhetetlen az Isten. Persze törekedhetünk rá, és dolgozhatunk az ügyön. De az Isten rejtőzködő Isten, az Isten megismerhetetlen Isten, emberi elmével fölfoghatatlan az ő nagysága. Az ő bolondsága nagyobb az ember bölcsességénél. És mégis az Úr megkönnyörült rajtunk. És azért csodálatos ez az adventi időszak, hát éppen ebből a rejtőzködő Istenből, az ismeretlen Istenből haladunk afelé, hogy ott majd karácsonykor, Jézus Krisztusunk születése ünnepén ünnepelhetjük azt, hogy Isten megmutatta magát. Eljutottunk oda, hogy a rejtőzködő ismeretlen Isten fölfedte magát, megismerhetővé tette. És olyan csodálatos arra belegondolni, hogy Jézus Krisztusban, az ő fiában megismerhető az Isten. Az Isten világossá teszi magát az ő fián keresztül az emberi gondolkodás számára is. És amivel proféták vágytak beletekinteni, amit a proféták reméltek, vagy a kijelentéseken keresztül, amit az Isten rajtuk keresztül adott, és nem értették meg azt, amit a diaporámában is benne volt proféciaként. Hát nem értették azok, akik leírták, hogy miként fog ez megvalósulni. Nem értették, nem foghatták föl. De vágytak abba beletekinteni, vágyták azt megismerni. De ők, nekik nem adatott ez meg. És nekünk, a ma emberének megadatott az, hogy mi megismerhettük azt az Istent, aki aztán a fiában, az Úr Jézus Krisztusban kijelentette magát nekünk. A megismerhetetlen Isten megismerhetővé vált. Így mondhatta aztán Pál apostol, hogy én erről az ismeretlen Istenről fogok nektek beszélni. Akit ismeretlennek tudtok, én ismerem. Akiről ti azt mondjátok, hogy megismerhetetlen, én azt mondom, hogy én találkoztam vele, ismerem, és erről az Istenről beszélek nektek. És Pál valóban segítségül hívta az aténiaknak a bölcsességét, mindazt, amit addig ők megismertek és megfogalmaztak. Ezért mondja azt, hogy a költőitek már erről beszámoltak, bizony ő, az ő nemzetsége vagyunk. Tehát a ti művészeitek, gondolkodóitok is eljutottak odáig, hogy bizony ennek az ismeretlen Istennek a nemzetsége vagyunk. És erre tudott alapozni Pál apostol, amikor elkezdte mondani, hogy igen, ez az a teremtő Isten, aki az egész világot teremtette. Egy vérből teremtett bennünket. Aztán meghatározta a lakóhelyünket, meg a célunkat, és elindított bennünket ebben a földi létben. Ez az Isten, akivel én most bizonyságot fogok nektek tenni. Az az Isten, aki ilyen csodálatosnak, szépnek alkotta a világot, benne titeket is, a gondolkodó embert. De ez az Isten, és elmondom nektek, ez a legfontosabb, ez az Isten rendelt egy napot, amelyen meg fogja ítélni ezt a világot. Rendelt egy napot, amelyen majd elküld egy férfit, aki majd megítéli a világot a bűn tekintetében. De előtte Pál apostol elmondja, hogy a tudatlanság idejét az Isten elnézte. De azt mondja, hogy most érjetek meg. A tudatlanság, addig, amíg az Isten ismeretlenül volt előttetek, az Isten elnézi. De amiután kijelentette magát az ő fiában, az Úr Jézus Krisztusban, azután most azt kéri, hogy akkor térjetek meg abból a tudatlanságból. Forduljon meg a gondolkodásotok. Engedjétek, hogy a szíveteket átmossa az Isten. És minden olyan bálványt, amit ti fölépítettetek, kőből, fából, ezüstből, aranyból, emberekből, ideákból, fölépítettetek magatok számára, azt dobjátok el, engedjétek el. Tudatlanok voltatok, semmi gond. De én most azt mondom, hogy térjetek meg. Mindezt dobjátok el, hajítsátok ki az életetekből, és ismerjetek meg engem. Olyan csodálatos ezt végig gondolni, hogy van lehetősége az embernek azt a tudatlanságban elkövetett rengeteg szemetet kihajítani, azt a rengeteg bűnt, amely tönkretette a saját életét, más életét, annak a bűnnek a következményét Jézus Krisztusra tenni, és teljes szabadságot kap az ember. Ezért miért térjetek meg, mert rendelt egy napot, amelyen meg lesz ítélve ez a világ. Azáltal a férfi által, aki feltámadt a halálból. Na hát ez volt aztán nagy skandallum ezeknek a gondolkodó embereknek, ezeknek az értelmiségi embereknek. Hát micsoda dolog az, hogy a halálból valaki feltámad. Milyen felháborító gondolat ez, amikor mi boncolunk embereket, és tudjuk, hogyha megállt a szíve, meg nem működik az agya, meg nincs életjel, akkor már utána vége van. Hogy feltámad ezt? Nem tudták fölfogni. Ezért, hogy olvassuk az igében, sokan gúnyolódni kezdték. Mások azt mondták, hogy na jó, majd meghallgatunk még egyszer. Ilyen a világ egyébként. Amikor találkozik az evangéliummal, akkor vagy fölháborodik kapásból, elmegy, vagy azt mondja, hogy hát jó, van benne valami. Érdekes dolog. Majd gondolkozunk rajta. És aztán van egy harmadik fele a világnak, aki meg hívővé lesz. Aki azt mondja, hogy tényleg az Isten elküldte az ő fiát, hogy én megismerhetem őt. Az Isten megismerhető Jézus Krisztuson keresztül. Hát hogy ne akarnám megismerni? És engedi, hogy az Isten átmossa a gondolkodását, a szívét. A gúnyolódók azok mennek a kározat felé. Ezek a kétkedők, akik azt mondják, na majd még beszélünk róla, ezek meg általában nem mennek el másodszor. Mert hát ez is egy a közül, a sok érdekesség közül, ami a világban van. Most még érdekes, aztán holnap már nem lesz érdekesség. Aztán kimarad az életéből. Pál apostol életét végig kísérik ilyen emberek, akik azt mondják, hogy na majd még erről beszélünk. És a Szentírás alapján látjuk, hogy sose beszéltek később aztán róla. Sokszor vagyunk így mi is, amikor bizonságot teszünk, és azt mondják, hogy ez érdekes, na majd még beszélünk róla. Aztán sosem beszélünk róla, mert nem tér vissza az a helyzet, az az adott szituáció, amelyben megnyílik az ember szíve, és fontossá lesz számára ez az üzenet. De akik hívőké lettek, ez az Arajopágita Dionysos és a Damaris nevű asszony, és még velük együtt mások is, tehát többen, hitre jutottak. És alapvetően követték Jézus Krisztust és benne Pál apostolt is az ő szolgálatában. Ha végignézzük ezt az egész eseménysort, amikor jön egy ember messziről, odaáll a Areopágosz arra a területre, ahol egyébként a bölcsességeket el szokták mondani, hogy az ember miképpen tudja megszólítani azt a csapatot. Evangelizáció szempontjából nagyon fontos. Akkor, amikor mi megyünk a missziói területre, nagyon fontos, hogy hogyan kell közelítenünk az emberekhez. Pál apostol történetén keresztül nagyon világos lesz. Pál apostol nem pattant ki hegyként erre az Areopágoszra, hanem végig tanulmányozta, hogy élik ezek az emberek az életüket. Megismerte a költőiket. Megismerte a vallásukat. Mondja, hogy vallásos embereknek látlak titeket. Vannak templomaitok, vannak isteneitek, kőből, fából, ezüstből, aranyból faragottak. Nagyon komolyan gondolkodtok ezeknek az isteneknek a tiszteletéről. Van egy oltárotok az ismeretlen Isten. Föltérképezte az, hogy kik ezek az emberek. Tehát meg akarta ismerni őket. Közel akart menni hozzájuk. Ki tudja, mennyi ideig tartózkodott közöttük, még ezeket megismerhette. Tehát egy hosszú idő, egy hosszú folyamat után állt ő és pattant ő ki oda előre, és kezdett el beszélni ezekkel az emberekkel. Tehát nagyon fontos, amikor mi evangéliumot hirdetünk valaki számára, hogy meg kell hallgatni őt. Meg kell ismerni, miképpen rendezi be az életét, hogyan gondolkodik különböző kérdésekről, mit tettek le eddig az asztalra, hogyan rendezik be a hétköznapjaikat, Isten tiszteleteiket. És majd utána keresni azt a kapcsot, amikor valaminek kapcsán én el tudom mondani, hogy kicsoda az az élő Úr. Pál apostol bizonyára nagyon megült, amikor megtalálta ennek az ismeretlen Istennek az oltárát. Köszönöm, na ez az. Akkor innen fogunk elindulni. Majd én erről az ismeretlen Istenről beszélek nektek. És elkezdett beszélni arról az Isten, aki teremtette a világot, és elhúzta a gondolatmenetet oda, személyesen ezekhez az emberekhez, hogy bizony itt vagytok ti, akiknek a költői mondták, hogy Isten népe vagytok, bizony az ő népe vagyunk, bizony így van, nem ismeritek az Isten, de valóban az ő népe vagytok, és ez az Isten elhatározta azt, hogy titeket megvált ebből a helyzetből, a bűneitekből, és ad néktek egy lehetőséget. Mert egyébként majd eljön az a pont, amikor megítéli ezt az egész világot a bűn tekintetében. Hogy mikor, nem tudjuk majd, amikor eljön annak az ideje. Most Adventben vagyunk, Advent első vasárnapján, és ezen a vasárnapon szeretne az Isten elindítani bennünket azon a megismerési folyamaton, amely minden ember számára szükséges, hogy eljusson az ismeretlen Istentől a magát megmutató Jézus Krisztusban kijelentő Isten felé. De ehhez szükséges, hogy térjetek meg, mindenki térje meg, hagyja el a bálványait, az okoskodását, engedje, hogy az Úr Jézus Krisztusban kijelentse magát számára. Hogy világos legyen számára, mi az ő célja a te életeddel, mit szeretne megvalósítani rajtad keresztül, te általad, mire szeretne eljutatni téged a gondolkodásodban, és milyen területet ad néked az ő országának építésében. Olyan jó lenne, hogyha a megismerési folyamat elindulna, ha még nem indult el, és kiteljesedhetne. Ha nem karácsonyra, majd később, de valóság lehetne mindannyiunk számára. Amen. Csendesedjünk el. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te nem hagytál bennünket egyedül, és eljöttél, fölvállaltad a menny és a föld közötti óriási különbséget, megaláztad magad, felvetted az emberi formánkat, megengedted számunkra azt, hogy közel kerüljünk hozzád, hogy kérdezzünk, hogy feltegyük a kérdéseinket, kétségeinket. Köszönjük, Urunk, hogy elküldted szent lelkedet, amely által mi világosan láthatunk téged, és amely által érthetjük a te szabadat. Köszönjük, Urunk, hogy egy-egy ilyen megismerési folyamat valósággá lehet az életünkben, kinek-kinek már elindulhatott megtérésével, kinek-kinek megakadhatott önfejűségével, de ott vagyunk előtted, Urunk, és szeretnénk a te dicsőségedre élni. Szeretnénk kiteljesíteni azt az életet, amelyet nekünk adtál a te erőddel, a te dicsőségedre. Hálásak vagyunk, Urunk, azért, hogy a megismerésben minden segítséget megadsz. Köszönjük igédet, köszönjük a közösséget, a testvéri együttlétet. Köszönjük az egymás intését, egymás hordozását. Áld meg bennünket, Urunk, hogy a dicsőségedre éljünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy a következő vasárnapon szokott időben és rendben istentiszteletünket megtartjuk. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Lányommal itt jelbeszéddel kommunikáltunk. Ki szeretné jönni? Igen? Akkor jel. Most. Voltunk egyébként Beregszászban és Nagydobronyban napokban, és ott ilyen jelbeszéddel beszéltek gyerekek, mutogattak dolgokat egymásnak. Most ezt éltem át a lányomban.
Csak egy jelenben folyamatban lévő szituációnkról szeretnék egy pár gondolatot mondani. Ott kezdődik, hogy megszületett Karsa, és kiköltöztünk Szekeresbokorba, és Mikoltán indult iskolába. És én úgy éreztem, hogy a három gyereknél többet nem bírok hordozni idegileg, fizikailag, még anyagilag is, ez is benne volt a gondolataimban. És ez erősebbé vált akkor, mikor elkezdtem hordani Mikoltot a suliba. Most sokszor olyan nehézkesen indul a reggel, 6 órakor 3 gyerek, de nem vagyok egyedül vele, tehát sokan tudják, miről beszélek. De úgy összeszedtem magam, és ment a dolog. Mindaddig még kiderült, hogy még egy baba érkezik az életünkbe. És az első reakcióm nekem, de azt hiszem Petinek is az volt, hogy ez így nagyon nehéz lesz. Mert úgy berendezkedtünk a három gyerekre odakint is, meg még az is megfordult a fejemben első körben, hogy már a kocsiba se fogunk sehogy se beférni. De ezt már mástól is megkaptuk, hogy hogy fogunk utazni, ha akarunk. És akkor ez így szépen csendesedik az ember, mert dolgozik Isten. És az egyik nap azt az igét olvastam, amikor Jézus mondja Máriának, hogy nem mondtam-e neked, hogyha hiszel, meglátod az Isten dicsőségét. És akkor így ez az egész megnyugodott bennem, hogy amire Isten az embert elhívja, arra megadja az erőt is hozzá, akár ahhoz is, hogy gyereket neveljen, többet annál, mint amit úgy érzi, hogy elbír. És ezzel csak arra szeretnék mindenkit bátorítani, hogy ha olyan szituációt érez az életében, amit úgy érzi, hogy nem bír megoldani vagy feldolgozni, akkor ezt nem kell egyedül megtenni, hanem Istenben kell bízni, és ő belé kapaszkodni. Köszönöm.
Köszönöm szépen. Nyilván más világban mi is 4 gyereket neveltünk, akkor a Trabant hátsülésére besöpörtünk 4 gyereket, aztán mentünk. Most már 4 gyerekülést kell valóban szerezni, az, hogy 4 gyerekkel menjen az ember. De valóban az Úr meg tud erősíteni bennünket, meg készé tud tenni arra, hogy nehéz dolgokat is elvigyünk, elhordozzunk. Ahogy az imént említettem, voltunk Beregszászon, és ha már felemlítettem, akkor néhány szót mondok róla. Beregszász egy konferenciára hívtak meg engem, hogy roma felzárkóztatási konferencián tartsak egy előadást a beregszászi konzulátus szervezésében. A felzárkóztatási államtitkárság támogatásával és a felzárkóztatási államtitkárság delegált engem ide erre az együttlétre. És hogyha már mentünk, akkor az egyházmegye lelkészeit is bíztattam, hogy akkor ha már kimegyek oda, akkor menjünk együtt, és menjünk el Nagy-Dobronyba, aztán még egy szolgálatot, akkor ott végezzünk a ottani gyülekezetben cigány testvérek között. És így akkor elmentünk néhányan, Beregszászon részt vettünk ezen a konferencián, 9-en mentünk összesen környékről, nagyobb részt a gyülekezetünkből, de néhányan a nyíregyházi lelkészek közül is. És végignéztük, hallgattuk, hogy hogyan gondolkodnak Kárpátalján a magyar testvérek. Mindenképpen átsütött, hogy a kisebbség, tehát a kisebbségi magyarság viszi a terhét a kisebbségi cigányságnak. Tehát a kisebbségi létükből fakadóan nagyon nehezen tudnak mit kezdeni a másik kisebbség hordozásával. Mivel ők nem alkotnak törvényeket, nem hoznak gazdasági döntéseket, hanem normatívát ők is onnan kapják, ahonnan a többiek, tehát ezzel nem tudnak változtatni. De érdekes volt szembesülni azzal, hogy ezerféle kutatást végeztek már, rengeteg diagramot, meg grafikont láttunk, meg statisztikát számolt, meg mindent. Tehát mindent tudnak már a cigányságról, meg a szociális helyzetükről. Csak éppen a megoldást nem látják, a megoldás felé való utat nem látják. És ebben próbáltunk segíteni nekik. Ez volt az egyik nap, érdekes nap volt ez is, de a másik az még érdekesebb volt, amikor Nagy-Dobronyba elmentünk arra a településre, ahol már említettem, a egyház megye lelkészeiben már voltunk egyszer, és abban az irgalmas samaritánus otthonban szálltunk meg, ahol 70 lányt, állami nevelőintézetbeli lányt, és fogyatékkal élő lányt nevelnek. Ott azért más a közigazgatás, mint itt. Mesélik, hogy vannak olyan gyerekek, akik 8-9 évesek, és még mindig nincs személyazonosságuk, tehát nem léteznek a világban, nincs adminisztrálva sehol se az ő létük. Hát ilyen gyerekek esetnek aztán a szervkereskedelem áldozatává, de ezek a egyébként református hátterű, de független szervezet vagy intézmény fogadta őket, és hát nagyon szeretnek bennünket, pedig még csak egyszer voltunk ott. Rögtön kanyarítottak egy előadást, és ott énekeltek, táncot mutattak be, magyar táncot, meg ilyen társas táncot, és holland vendégekkel együtt ezt néztük meg. És utána, amikor csak úgy a nap végeként, lazításként énekeljünk néhány éneket fönt ott egy karzaton, énekeltünk, akik mentünk 4-5-en, és föl szivárogtak hozzánk ezek a leányok, és ott egy olyan kellemes együttlétben lehettünk, ahol megnyíltak a lányok is, beszélgettek, Ilike is sokat beszélgetett velük, de nagyon érdekes volt egy párbeszéd, amit egyik kislányjal folytattam, lehetett olyan 13-14 éves, amikor kérdezte, hogy maguk honnan jöttek, hát mondtam, hogy Nyíregyházáról egy része, mi pedig nyírtelkiek vagyunk, és mondtam, te hova valósi vagy? Azt mondja, engem a kórházba hagytak. Tehát nem ismeri apját, anyját, sose találkozott velük, azt se tudja, hogy hova valósiak vagy kik, kórházba hagyták. És akkor úgy került az otthonba. De hát a többiek is hasonló nyomorúságban voltak ilyen kényszeres mozgású gyerekek, egy kislány oda telepedett mellém, akinek kényszeres mozgása volt, mindig hajtani kellett a haját. Még nagyon farsul énekelt mellettem, de aranyos volt. Tehát sokan, sokfelől jöttek ott gyerekek, akik sok nehézséget átéltek, de az tiszteletre méltó, ahogy ott az a társaság, ez a szolgálat bánik velük. Ők azok, akikről beszéltem, hogy van 160 hektár föld, amin gazdálkodnak, és az a 9 hektáros terület, ami maga az intézmény van, ott fólia sátrak, tehén istálló, meg disznóakol, meg pékség működik, tehát önellátásra törekednek, és mindent próbálnak megadni azoknak a gyerekeknek, akik ott felnőnek. Már vannak, akik megházasodtak, sőt, már unokájuk is van, mert hát őnekik ez az otthonuk, oda mennek haza, amikor a gyerekkel mennek az anyához, vagy szülőkhöz, ők oda mennek haza, és mutatják a gondozóknak, meg a vezetőnek, hogy hova is haladt az életük. Az végül is amiért mentünk, az volt, hogy Nagy-Dobranyba tartottunk egy csendes délelőttöt azoknak a cigányoknak és nem cigányoknak, akik ott a nagydobranyi misszióban vannak. Hát az élet nem fenékig tejfel, ott is meghasonlás van, egyház, emberek, szakadások, meg mit tudom, minden. Nem akarom ecsetelni mélyen a dolgot, mert van ilyen szomorú vetület ennek. A pozitív vetülete az, hogy akik ott voltunk, azok valóban az Úr tenyerén lehettünk együtt, és az együtt éneklések, igehallgatások, közös beszélgetések, azok Istenhez vittek közelebb bennünket. Még aztán délután kimentünk most egy másik cigány táborba, ahol egy takaros kis imaházat hoztak létre, körülbelül olyan széles, mint innentől odáig, és körülbelül fele hosszú, mint ez a terem. Ott jöttek össze, vagy 31 néhány gyerek, meg ugyanannyi felnőtt, és ott is énekeltünk, ige hirdetés volt. Vittünk nekik egy kis ajándékot is, szétosztottuk. De érdekes volt, vagy jó volt látni, hogy a lányok között se tudtunk olyan éneket mondani, amit ne zengtek volna azonnal. Tehát minden éneket ismertek. Meg itt ezek a cigány gyerekek is énekelték. Aztán persze a hallásuk, vagy a memorizálási szokásuk szerintem az, hogy ők, mivel nem nagyon tudnak olvasni, ezért rögtön memorizálják azt, amit hallottak. Úgyhogy a másodszor, amikor énekeltek az énekeket, már fújták velünk még akkor is, hogyha nem ismerték. Meg hát énekeltek egy kedves éneket, amit Ilike le is jegyzett. Ott van, felolvasod?
Igen.
Vagy elénekled?
Sajnos még
a dallam még nincs.
A dallam nem akarok partni. Kis cigány gyerek vagyok én, és a táborban lakom. A mennyországba igyekszem, ott vár rám Jézusom. Jézus szereti a kis cigány, minden gyereket a földszínén, tudja a nevünket, és névről szólít minket, és ott vagyunk az Úr szívén. Amíg szebben lejövök meg majd.
Na, tehát jó volt kis cigány gyerektől hallani ezt, a kis cigány gyerek vagyok, a táborban lakom én. Kellemes együttlét volt, és hát ott is feszültségek voltak. Most egy laikus ember vezeti ezt a csapatot, ő gardírozza óvó bácsiként is, meg laikus ige hirdetőként, aki maga egyébként börtönviselt ember, még a Szovjetunió börtönében raboskodott. Azt nem forszíroztuk, hogy miért ítélték el. Tetoválások voltak a kezén, azokat se fejtegettük, hogy mik lehetnek azok. De a megtérés az egy nagyon érdekes dolog volt. Mondja, hogy a börtönben volt egy grúz, feltetőleg garázda gyilkos ember, mert 8 éve volt már börtönben. Ez a grúz embernek mindig volt tejája. A grúz teje az híres volt a Szovjetunióban is. Ez az ember mindig főzte a teját, ez a grúz. És ez a cigány, Nagy-Dobrany cigány, meg oda ment hozzá, és kért tőle teját. És a grúz szívesen adott neki, ez egy hívő grúz ember volt, és mondta, hogy na gyere, te cigány, adott neked teját, mert el akarom neked mondani, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És akkor mondta a cigány, hogy mit érdekelt engem, hogy beszél Jézusról, a teja az finom volt, és mindig mentem hozzá tejázni, de a grúz meg mindig mondta az evangéliumot neki. És hát addig járt a grúzhoz tejázni, amíg az Isten egyszer csak megfogta a szívét, és ott hitre jutott a börtön, és mire hazajött, akkor arra már ő hívő cigányemberként érkezhetett haza Nagy-Dobranyba. És nagy szeretettel emlékszik erre a grúz börtön lakóra, aki tejázási missziót végzett ott a teáztatási missziót végzett ott a börtönbe. Jó, tehát beletekintettünk megint egy kicsit mélyebben a nagydobronyi létbe. Ott látjuk a Gizikét, Kupás Gizikét, aki elindította ott a missziót, aki komolyan vette, hogy az Isten a szívünkre helyezte a szomszédainkat, azokat, akik körülöttünk élnek, és kiment oda a cigánytáborba is, és hirdette nekik az evangéliumot, és indulhattak el ezek az emberek, és azóta is a Gizike a tekintély ott a cigányok előtt. Tehát az egyházban mennek lelkészek, és akkor próbálnak dolgokat csinálni, Gizikét egy kicsit félre söprik, de amikor balhé van, akkor mindig szólnak, hogy Gizike, gyere, mert rendet kell tenni, és akkor Gizike megy, és akkor megbékíti a csapatot, utána megint mondják, hogy akkor húzódjon félre. Tehát egy ilyen helyzetben van szegény, és maga lehet, hogy egy nagyon egyszerű asszonyról van szó, egy fejkendős, igazi falusi asszony, aki hát körül hasonló korú, mint mi, tehát ilyen 50-60 körül van. És nagyon nagy alázattal, szelítséggel, szerénységgel végzi azt, amit csinál, és hát nagyon nagy szeretettel van teli azok felé, akik oda mennek és valamit próbálnak segíteni. Hát ígértük nekik, hogy hordozzuk őket imádságban, tehát oda teszem a testvérek elé, hogy akinek szabad kapacitása van, az gondoljon oda a nagydobronyi cigány misszióra, meg erre az otthonra is, ahol ezek a lányok élnek, hogy bárcsak egészséges felnőtté növekedhetnének és megtalálhatnák az életük célját, értelmét. Na és még annyit, hogy beszéltünk itt Vikivel a jelbeszédek útján, éneket énekeltek ezek a lányok, egy csoportja jelbeszéddel. Tehát mondták, hogy messzire, oly messzire mennék tőled, ha nem hívnál Istenem. És akkor ezeket a mozgásokat egy kislány, aki ilyen fékes, kerekes járókával jár, biztos ismerős ez, ugye, hogy van kereke a járókán, és ilyen fékkel tudja fékezni, mert hogy ilyen járáshibás meg nem tudom, tehát állni sem nagyon bír. És akkor itt, amikor állt, akkor gyorsan elengedte, csinálta, akkor megfogta megint, és akkor megint könyvfakasztó volt, ahogy láttam, vagy figyeltem ezt a kislányt. Ahogy komolyan vette a szolgálatát, felénk, akik ott ültünk a széken, szeretett volna szolgálni az ő tehetsége szerint. És megrendítő volt, ahogy ezt végezték. Hát körülbelül ennyit a Beregszász jutunkról. Ilike is, mind a két Ilike ott volt, meg Katika is, ott volt feleségem is, meg Kata is. Tehát őket lehet kérdezni még, hogyha valakinek esetleg információ lenne szüksége. Ami előttünk van a héten, az a adventi csendes napunk. December 8-án lesz az adventi csendes nap, amelyre mindenkit szeretettel hívunk. Ahogy szoktuk, gulyásleves ebéddel készülünk, és ha valaki tud süteményt sütni erre az alkalomra, akkor azt szeretettel fogadjuk. Akkor egy kicsit színesebb lesz az étkezés. 10 órakor kezdődik az adventi csendes nap. Szegedi Gyula, református lelkész elvállalta, István. Nem jelzett vissza? Igen. Tehát Szegedi Gyula meggondolja még magát, ha nem, akkor Búzás István fog szolgálni helyette. Úgyhogy igyekezzél szervezni a programot. Délután pedig Pálegyi Feri bácsi fogja tartani a szokásos családi együttműködést segítő előadások sorozatában. Mi lesz a téma most? Már megint megbántottál címmel. Tehát délután úrvacsorával egybekötött alkalom lesz. Mindenkit szeretettel hívunk, várunk erre az alkalomra is. És a délelőtti szolgálatot még meglátjuk, hogy akkor ki fogja végezni. Szegedi Gyulát hívtuk Nagy Varsányból, református lelkész testvér István és Bea. Még amikor Szegléden voltak a Gyuláik, akkor az ő gyülekezetükben szolgáltak 2 évig.
8 hónapig?
Igen. 3 évig egy nyáron. Mondták ezt régen a seregben. Ifjúsági hétvége is lesz. Most 7-től 9-ig a csendes napra való tekintettel nem nagyon forszíroztuk, de készül menni csapat? Tehát erre a hétvégére akkor úgy néz ki, hogy nem megy a társaságból, viszont jövő évi csendes hetekre már lehet jelentkezni. A férfi csendes hét január végén lesz, amelyre én is megyek, és egy 8 fős kontingenssel mehetünk, tehát akik szeretnének jelentkezni, azok kérem, hogy jelezzék, mert hogyha túllépjük ezt a létszámot, akkor plusz jelentkezéseket kellene adni. És fontos, hogy az imádságlevél legyen előttünk, hordozzuk imádságban ezeket az atyafiakat, akik itt a listában szerepelnek, akik kérték, hogy hordozzuk őket imádságban. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mindörökkön örökké. Amen. Úrvacsorára készülve énekeljük 171-es számú énekünket. Testvéreim, az Úrban most, amikor az Úr szent vacsorájának vételére készülünk, vizsgáljuk meg magunkat Isten színe előtt, hallgassuk meg a 10 parancsolatot. Ezt mondja az Úr. Én vagyok az Úr, a Te Isten, ne legyen más Istened. Ne vedd hiába Istened nevét. Szenteld meg az ünnepnapot. Tiszteld atyádat és anyádat. Ne ölj, ne paráználkodjál, ne lopj. Ne tégy fele barátod ellen hamis tanú bizonyságot. Ne kívánt fele barátod házát, ne kívánt fele barátod feleségét, vagy bármiféle tulajdonát, mert én az Úr, a Te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, és megbüntetem az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedízig azokon, akik engem gyűlölnek. De kegyelmet gyakorlok ezerízig azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Krisztus Úrunk apostola ezt tanítja. Ha azt mondjuk, nincs bűn mi bennünk, magunkat csaljuk meg, és igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz az Isten, megbocsátja azokat, és megtisztít minden gonoszságtól. Ezek után, kedves testvéreim, akik élni szeretnétek az Úr szent vacsorájával, fennálló válaszoljatok a gyónási kérdésekre. Az élő Isten szín előtt kérdem mindenkitől személy szerint, testvérem az Úrban, vallod-e magadat bűnösnek, és ezért kározatra méltónak? Vallod-e? Bánod-e igazán bűneidet? Bánod-e? Megbocsátottál-e mindazoknak, akik vétkeztek ellened? Megbocsátottál-e? Igyekezel-e ezután Isten akarata szerint élni? Igyekezel-e? Hiszed-e, hogy Isten a Krisztusért megbocsát minden megtérő bűnösnek? Hiszed-e? Legyen nékünk a mi hitünk szerint, és ezzel a hittel fennállva könyörögünk Isten irgalmáért. Vallom előtted, szent és igaz Isten, hogy vétkeztem ellened és fele barátaim ellen, gondolattal, szóval és cselekedettel. Sok jót elmulasztottam, sok rosszat elkövettem. Nem vagyok méltó kegyelmedre, méltó vagyok ítéletedre. Hozzád fordulok mégis, nincs más reménységem. Szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérlek, légy hozzám irgalmas, és bocsásd meg bűnömet. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönyörül mindenkin, aki a bűnmélységéből kiált hozzá. Ezért rendelte az Úr az ő egyházában a bűnbocsánat és a békéltetés szolgálatát. És így hirdetem én is ti néktek bűneitek bocsánatát, hogy oldva legyen az a mennyen és a földön, az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Bízzatok és örüljetek, Krisztusban reménykedő hívek, Isten megbocsátotta minden bűnötöket, amelyet megbántatok. Keresétek az ő szent lelkét, és teremjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Amen. Kettőszázötvenhetes éneket fogjuk énekelni úrvacsorai liturgiaként. Most adjunk hálát az Úrnak, és magasztaljuk az ő szent nevét. Imádkozzunk. Méltó és igaz, illő és üdvösséges, hogy mindenhol és mindenkor hálát adjunk neked, mindenható Atyánk és Örök Istenünk, a Jézus Krisztus által, mert teljesítetted ígéretedet, és megváltót küldtél a világra. Ezért az üdvözültek mennyei seregével és a Földön élő egész anyaszent egyházaddal együtt boldogan áldunk és magasztalunk téged, és újongó énekkel hirdetjük szent neved dicsőségét. Szent vagy, Urunk, és nagy a Te irgalmad. Ezért a nagy irgalmadért kérünk, küldd el most szent lelkedet, és szentelj meg minket, hogy a mi Urunk szent teste és vére által egyetlen testvéri közösségé legyünk, amikor most rendelése szerint cselekszünk, és tanítása szerint így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk nekünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Téd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Hallgass meg imádságunkat a mi Úrunk Jézus Krisztusért, aki azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványának adta, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen, miután vacsorált, kezébe vette a poharat is, hálát adott, nekik adta, és ezt mondta. Igyatok ebből mindnyájan. E pohár az új szövetség az én véremben, amely ti érettetek és sokakért kiontatik bűneitek bocsánatául. Valamennyiszer isszátok, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért valamennyiszer eszünk-e kenyérből és iszunk-e pohárból, az Úr halálát hirdetjük, amíg eljövend. Mert méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az áldás és a tisztesség, a dicsőség és a hatalom. Örökkön, örökké. Békessége legyen mindenkor véletek, jertek ime minden kész, járuljatok az Úr szent asztalához.
456.
szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hitben. Menjetek el békességgel, és ne remjétek a megtérés áldott gyümölcseit az Úr Jézus Krisztus által. Thank you.
valamennyi szemisztatok. Ez cselekvésünket az önemlékezetünk. Békesség néktek!
szent teste és vére, tartson meg titeket az igaz hit, menjetek el békességbe, és teremétek a megtérés áldozat gyümölcsét, az Úr Jézus Krisztusban. Adjunk hálát az Úrnak, imádkozzunk. Áldunk téged mindenható Istenünk, hogy örömöt és békességet ajándékoztál Krisztusunk testének és vérének közösségében. Kérünk, őriznek bennünk ennek a közösségnek az áldásait, hogy erős hittel ragaszkodjunk hozzád, és őszintén szeressük fele barátainkat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.